A regény elsősorban gazdagságával nyűgözi le olvasóját. Sokan, mint az első magyar science fiction alkotást becsülik, mások a monarchia szatiráját látják benne, ismét mások a mű utópista részében gyönyörködnek. Mindezt Zöldhelyi Zsuzsa nagy szorgalommal és hozzáértéssel készített jegyzetei alaposan tárgyalják, és itt nem is térünk ki rájuk, mindössze a jövő század regénye politikai mondani valóját elemezzük. 1861-ben Jókai politikai beszédében a 48-as törvények visszaállítását követelte. Teleki László, majd Tisza Kálmán ellenzéki pártjának tagja, a Hon című pártpolitikai lap szerkesztője volt. A 67-es kiegyezést nem fogadta el. Küzdött ellene, mint politikus, de még nagyobb sikerrel, mint író. 1869-ben adta ki a Kőszívű ember fiait, melyben a szabadságharc hős honvédeiről, az osztrákok vereségeiről szólt, és ezzel az önálló magyar honvédsereg szervezését követelte. Majd a Fekete gyémántok hirdeti a magyar gazdasági élet erejét és lehetőségeit, az Eppurszi Muove pedig a nemzeti kultúra felvirágzásának ígéretét. A három regény művészi formában ugyanazt követeli, amit a kor ellenzéki politikusai, önálló hadsereget, nemzeti bankot, szabad magyar művelődést. És az író a negatív oldalt is bemutatja, az aranyember romantikus antikapitalizmusa a monarchia gazdasági életének bírálatát is tartalmazza. Ilyen előkészület után gyűjti Jókai új regényének anyagát. Ebben felelni akar a legnagyobb külső és belső politikai kérdésekre. Életképes-e a monarchia, kibír-e egy háborút, tud-e otthont nyújtani ez az államszövetség a magyarnak, a székelynek? Ami az életképességet illeti, Jókai ezt igazán lovagiassan vizsgálja. Eszményi király áll a monarchia élén Habsburg Árpád személyében, aki Romanov hercegnőt vesz feleségül, ilyesmiről már álmodoztak 1849-ben a magyarok. Velük együtt Tatrangi Dávid és Rozali fáradozik, hiába, hogy a monarchia romlott, korrupt, tehetségtelen minisztereit, tisztviselőit, főtisztjeit és az állam ellenségeit leküzdje. De vajon hogyan került trónra Habsburg Árpád? Jókait ismét elragadta a fantáziája? Zöldhelyi Zsuzsa jegyzeteiből tudjuk, hogy az író Erzsébet királyné vonásait is bemutatta, amikor Pelleja hercegnőt ábrázolta. Feltehetően Rudolf Rezső trónörökösre gondolt a király jellemének bemutatásakor. A trónörökös 1858-ban született, 9 éves korában megszerezte az elemi iskolai ismereteket. Magyar nyelvre Rímeli apát oktatta, a gimnáziumi tanulmányokat Rónai Jácint püspök vezetésével sajátította el. Foglalkozott a művészetekkel is, különösen a rajzot, a festészetet és a zenét kedvelte. 1872-ben a regény írásakor a trónörökös már a katonai tárgyakat tanulta. Mindezt illő részletességgel közölték a lapok az olvasókkal. A magyar barát főherceg a nép képzeletét is megragadta, mondákat költöttek róla. Jókai később bizalmassa lett az irodalmi hajlamú főhercegnek, az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című sorozatot együtt szerkesztették. Mint sok más regény alak, Habsburg Árpád is Jókai erkölcsi felfogását, világnézetét hirdeti. Olyan király, aki halálos ítéletet nem ír alá, nem lövet senkire, kíméli a vadat, a művészetben találja legfőbb gyönyörűségét. Ez a király egy közvitézzel fog össze, hogy tervét megvalósíthassa. A Mátyás mondák szereposztását találjuk itt, ő felsége a szegénnyel szövetkezik az urak ellen. Tatrangi Dávid, ez a székely közvitéz, éppen úgy beleütközik a hadsereg bürokráciájába, szolgálati szabályzatába, mint ahogy a király a hadügyminiszter praktikáiba. Milyen hadsereget mutat be Jókai szatirikusan? Hanák Péter a dualizmus válságának problémája a 19. század végén című cikkében többek között ezt írja róla. 1867-ben a tábornoki kar felét polgári vagy kisnemesi származású, egyharmadát arisztokrata és birtokos nemesi családok sarjai tették ki. Nemzeti szempontból tekintve 60%-át németek, 18%-át szlávok, 17%-át osztrákká vált olaszok és franciák, 4%-át magyarok alkották. A sok nemzetiségű hadsereg egységét az abszolutisztikus fővezérlet, a különlegesen nevelt, népellenes és nemzetietlen, a civil lakosságtól általában kasztszerűen elkülönülő arisztokratikus szellemű tisztikar, a német vezérleti és vezénleti nyelv a nemzeti jelleg bármilyen megnyilvánulásának üldözése biztosította. Ez ellen küzdött Jókai, ezt a hadsereget gúnyolta a jövő század regényében. És ha Tatrángi Dávid közvitéz alkalmat adott a hadsereg bemutatására, menyasszonya Rozali pedig az Erdélyben folyó lánykereskedelem leleplezésére nyújtott lehetőséget. A Szabina ügynöki hálózata mindenkinél hatalmasabb a monarchiában, és ha kell, még a törvényt is fel tudja használni a maga javára, erkölcstelen tevékenységének megvédelmezésére. Mazrur aljas működését ismét Jókai romantikus képzeletének tulajdonítanók, ha nem ismernénk Kis Jenő székely polgári iskolai tanár perének történetét. Ez a derék pedagógus leleplezte a határszéli lánycsempészeket, és faluról falura járt, mindenütt óvta a székely családokat az ügynököktől. Sikerült is néhány leányt kimentenie az ügynökök kezéből, ezeket a fővárosba vitte, és cselédlánynak szerződtette, de hát ezt mégsem lehet tűrni. A leánycsempészek beperelték és elítéltették azon a címen, hogy nem volt cselédszerző iparigazolványa. Tatrángi Dávid és Rozali szerepeltetésével Jókai új útra lép. A székelyeket másképpen ábrázolja, mint előző műveiben. A furfangos góbét, az ötletes, bátor, szókimondó, vendégszerető, csipkelődő székelyt jól ismerjük regényeiből, elbeszéléseiből, úti leveleiből. De a jövő század regényében magával a székely kérdéssel találkozunk. Jókai az ipar nélkül szűkölködő székelység világát mutatja be, persze optimista színben. Ez a világ olyan, amilyennek Benedek Elek festi a Székely bányász című novellában. A föld méhe kincsekkel tele, a rajta élő ember nyomorog. Ahogy Balogh Edgár írja Benedek Elek Halljátok emberek című kötetének előszavában. Az aránytalanság, a nagyipari fejlődés korlátozott volta, és a parasztság egyre szélesedő proletarizálódása között különösen a mostohább egyvidékeken járt súlyos következményekkel, vagyis a nemzetiségi területeken. Nos, a székely lakosság és a történelmi Magyarország nemzetiségeinek sorsában osztozott. Helyzetét még súlyosbította, hogy területileg legtávolabb esett Budapesttől. De Tatrángi Dávid ízig-vérig Jókai hős. Ipart telepít a székely földre, majd a katonai erkölcsökben oly kiváló székelyekből neveli az új, sajátos háború hőseit. Ezek a hősök saját életüket nem féltik. Bátran szállnak repülőgépükön a magasba, de kímélik az ellenséget, csak olyan golyóval lövik, amely viszketést okoz. Csak a raktárakat pusztítják el, de hát lőszer és élelmiszer nélkül nem lehet háborúzni. Ilyen békés háborúskodásra csak Jókai gondolhatott, aki pisztolypárbajra is kiállt, de nem lőtt vissza, amikor rákerült a sor. Persze ilyen hősökre a monarchia bölcs hadügyminiszterének nincsen szüksége. Tatrángi hiába kínálja a segítséget, meg se hallgatják. Csak a vereség ébreszti rá a főtiszteket, hogy tárgyalni kell azzal a különös székellyel. Háború. De ugyan ki ellen? 1872-ben már világosan látszottak az erőviszonyok. A monarchiának fő ellensége a cári Oroszország, előbb-utóbb azzal kell megütköznie. Csak hogy Jókai messze előre látott, és felismerte az oroszországi forradalmi mozgalom erejét. Ez a mozgalom valójában közel állt az író felfogásához, hiszen a forradalmárok éppen azt a világot akarták romba dönteni, amely ellen ő is küzdött. A trón és oltár zsarnoki szövetsége, amelyet legyőztek, Jókainak is ellensége volt. Miért nem szövetkezett hát Habsburg Árpád a forradalmárokkal? Miért ábrázolta az író ellenszemvel az oroszországi eseményeket? Jókai irtózott a vérontástól. Ő vér nélkül megvívott forradalomról álmodott. Álma akkor valósult meg, amikor március 15-én egy csepp vér kiontása nélkül győzött a forradalom. A győzelem után néhány nappal Forradalom vér nélkül címmel adott ki egy cikket, és ezt ilyen sorok előzik meg. Béke, szabadság és egyetértés. A nép kivitta jogait egy csepp vér nélkül, jelen lap már sajtószabadság mellett jelenik meg. Legyünk rajta, hogy a béke vidéken is fönntartassék. A nihilizmus, az anarchia és a destrukció merőben idegen az ő felfogásától. Gyermekkorától fogva építőmunkára tekintélyt tiszteletre nevelték. Jogi tanulmányai megerősítették törvénytiszteletét, kertészkedő, festő és írói hajlama pedig a teremtéshez vonzotta, és a pusztítás minden neme irtózást keltett benne. Ezért rémítették meg a párizsi kommünről terjesztett hírek, ezért irtózott az orosz anarchisták tanításaitól. Ahogy Zöldhelyi Zsuzsa, a kötet szerkesztője írja, a napi sajtóban gyakran szocialistáknak nevezett anarchisták elveiről szóló hírek fokozták Jókai és a liberális közvélemény amúgy is elutasító véleményét a forradalmi mozgalmakról, és nagymértékben hozzájárultak a nihil országának rajzához. A regényhez fűzött jegyzetek egyértelműen bizonyítják, hogy Jókai ebben a regényében is a kor nagy kérdéseire keresett választ. Sokszor napi hírből indult ki. Máskor tudományos publikációt használt fel, de mindig a kor dokumentumaiból merített. A politikai helyzet szinte kilátástalannak látszott. A technika csodájára volt szükség, csak azt teremthette meg a kibontakozást. A csodatevő Tatrangi Dávid, ez a székely ezermester, legyőzi a háborút, örök békét teremt, és olyan országot, amely minden tekintetben ellentéte a nihilnek. Ebben az új hazában az ész győzedelmeskedik, az erkölcsi jó uralkodik, és a tudomány fejlődésének csodálatos távlatai nyílnak meg. Az örök béke világát Tatrangi Dávid teremti meg. Jókai optimizmusa hazaszeretetének jellemző megnyilvánulása. Merész képzelet szülte ezt a békés világot, de ma is szívesen gyönyörködünk benne. Idáig tart Lengyel Dénes jegyzete. Zöldhelyi Zsuzsa, aki ennek a kötetnek szerkesztője volt, az egész regényhez annyi és olyan részletes jegyzetet készített, hogy azoknak felolvasása körülbelül 20-22 órát vennének igénybe. Vége.